Innen a imával kezdenünk, mert készítsük a szívünket is Isten elé, meg ha van bárki ima kérése, nagyon szívesen felemeljük az Úrhoz, Erzsi ügyét is, aki az előbb beszéltünk. Azt nem tudjuk, de akkor egy pár szóval. Pár szóval. Kérdésetek van? Fölemeljük a te dolgodat és a képzést, meg ezt a döntést, hogy legyél állománya. Mi ez a, milyen állomány ez? Ami hivatás. Adjon Isten bölcsessége. Úr Jézus, köszönjük ezt a napot, Uram. Köszönjük, Uram, hogy ezt a napot is te alkottad, hogy újjunk és örvendjünk neked. Uram, meghajtsuk a fejünket, és elcsendesedjünk előtted, hogy tudjuk, hogy te vagy az Isten. Nagy a te hatalmad mi rajtunk hívőkön. Köszönjük, Uram, hogy bővölködik ma is a kegyelmed, Uram. Uram, látod, hogy mennyit bénázunk, mennyit esünk elünk, Uram. Hányszor megyünk a saját fejünk után, de köszönöm, Uram, hogy te erősen fogad a mi kezünket, hogy megragadtál, és nem engedsz el. Uram, kérlek, hogy ma este is vonj minket közel magadhoz. Segítség lenyugodni, Uram, a szívünket meg elcsendesíteni és leülni a lábadhoz, Uram. Fel tudjunk nézni rám a hitünk szerzőjére és beteljesítőjére. Uram, szükségünk van rád ma este is. És kérlek, hogy formálj át a te igéd által, hogy jobban hasonlítsunk, Uram, hozzád. Uram, tudjuk, hogy nagy a szükség körülöttünk, Uram, ez a világ inog, amik korábban úgy biztosak voltak, azok már nem biztosak, de Uram, tudjuk, hogy te vagy az a kőszikla, ami nem inog meg. Uram, add, hogy téged tudjunk képviselni ebben a világban. Szeretnék imádkozni Erzsiért, hogy te járj közben az ő ügyében, kérlek, segíts ezt higgadtan józanul végigjárnia, Uram. Kérlek, te védd az ő ügyét, Jézus. Te áld meg őket, a családját is, Uram, és hadd lássák, Uram, a kezedet az egész folyamaton, Uram. És hadd legyen ebből akár egy bizonságtétel mindazok számára, akik részt vesznek, akár akármilyen oldalról is. Uram, imádkozom Zsófiért, hogy adj neki bölcsességet és átlátást ebben a helyzetben, Uram. Köszönjük, hogy ebben a munkában lehet, és kérlek, hogy segíts neki jól dönteni, Uram, látva a következményeket, de hogy kérlek, hadd halljon tőlem. Uram, köszönöm, hogy használod itt a börtönben, és terjeszt ki az ő határait ott, és Uram, imádkozom a másik Erzsiért, és köszönöm, hogy hoztad őt ma este, és így imádkozunk, hogy te legyél az ő pajzsa, Uram, te legyél az ő bizonsága, Uram, hogyha szólhat, akkor te legyél az ő szavai, Uram, és te védd meg őt, Uram, így köszönöm, hogy nekünk nem kell magunkat megvédenünk, hanem számíthatunk rád, és Uram, hogy imádkozom, hogyha mégis kiderül, hogy valami nem volt helyes, amit tett, akkor az akkor hadd tudja azt elismerni, hogyha nem volt semmi ilyen, akkor meg az ellenfelei hadd tudják ezt elismerni, Uram. Jézus nevében imádkozunk, és kérlek, hogy áld meg a ma estét, Uram. Szeretném kérni, hogy áld meg a te igédet, Uram, formáld át az életünket az igéd által. Köszönöm a Tamást is, hogy itt van, köszönöm az Ildit, és Uram, csak vonj egymáshoz is közelebb minket, Uram, a szívünk egy legyen előtted, Jézus. Amen. Hozzatok kérlek a kettő krónikába. Már nagyon a végén járunk. De még lesz egy alkalom. A mai kívül. Kettő krónika 33. Hogyha azt mondom nektek, hogy na ő aztán soha nem fog megtérni, akkor ki az a személy, aki eszetekbe jut? Van olyan személy, aki így beugrik? De nem most a mostani kor szakból a mi életünkről, hogy vannak ilyen emberek, nem? Akik ebbe a kategóriába esnek nálunk. És vannak ilyen emberek, akikről a környezetüket sem nem tudja elképzelni. Szerintem Saul is ilyen ember volt, akiből lett Pál apostol. De legyen szó akár sorozatgyilkosokról, legyen szó akár olyanokról, akik gyerekeket bánt, kifordult emberek ezekről. Olyan nehéz elképzelni, hogy egyszer majd Isten előtt fog térdelni és imádkozik. És olyan érdekes, hogy az ember ilyen lát ilyen embereket, mert Isten munkálkodik, de ma is egy ilyen ember életét fogjuk látni, akiről szerintem senki nem feltételezte, hogy ő majd egyszer Isten fogja imádni, és a térdein fog állni Isten előtt. Ő Júda egyik, szerintem Júda legrosszabb királya volt, leggonoszabb szívű, sőt, talán mondhatnám az ige egyik leggonoszabb szívű embere, az ő neve Manassé. Az ő apja egyébként, bármilyen kontraszt, az egyik legjobb király volt, ez így egymás mellett áll a Bibliában, Ezékiás. Ő meg egy olyan ember volt, akin keresztül Isten egy ébredést tudott hozni Júdába. Emlékeztek, megújította a templomi szolgálatot, Isten előtt volt a szíve, ébredés indult el, és Dávid útján járt. És akkor jött ez a fiú, és a teljes ellentét. Érdekes, hogy a múltkor az Ezékiás története kapcsán kihagytam egy részt, amit mondtam, hogy most fogok említeni. Ezékiás az a mai Manassé királynak az apja, beteg lett, és eljött hozzá az Úr üzenete, és azt mondta, hogy készülj, Ezékiás, rendezd a házadat, mert meg fogsz halni. És Ezékiás teljesen ki volt akadva, és imádkozott, és sírt az fekvőhelyén, hogy ez nem fair, és Uram, így engedj még élnem, gyógyíts meg. És Isten szólt a prófétának, amikor már eljött onnan, hogy menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, hogy rendben van, én megteszem, amit kértél, és megtoldom a te életedet még 15 évvel. Isten eredetileg úgy tűnik, úgy tervezte, hogy ez a király azon a ponton ott hazamenjen ő hozzá. De Ezékiás nem nyugodott bele is kért. És milyen érdekes, hogy végül tovább élt 15 évvel, nem tette meg azt, amit Isten kért, nem rendezte az ő házát, és ebben a 15 évben nagyon sok minden tönkretett, amit az előtte lévő időszakban felépített. Milyen érdekes dolog, hogy igenis nagy jelentősége van annak, hogy mit kérünk Isten előtt. És sokszor kérünk butaságot, sokszor kérünk tudatlanul dolgokat, mert nem tudjuk, hogy Isten mit szeretne, vagy sem. És szerintem nem is az kell, hogy mi mindent átlássunk és tudjunk, szia Gyula, hanem csak egyszerűen talán úgy kéne imádkoznunk, hogy Uram, én ezt kérem, de legyen meg a te akaratod. Tehát így ott hagyni Isten előtt, hogy kérek valamit, de Uram, ha te teljesen másképp gondolod, és neked jobb terved van, természetesen legyen úgy, ahogy te szeretnéd. Ez idő alatt, amíg még élt Ezékiás, született meg a fia, 3 évvel ezután a betegség után, Manassé. Tehát ha Isten akkor hazavitte volna, akkor ez a történet nem így történt volna. Érdekes, nem? Szóval, Manassé története. Olvasom nektek az első 9 verses, 2 Krónika 33. 12 éves volt Manassé, amikor uralkodni kezdett, és 55 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, olyan utálatos dolgokat, mint azok a népek, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Újra megépítette az áldozóhalmokat, amelyeket apja Ezékiás lerombolt. Oltárakat állított a báloknak, bálványszobrokat építetett, leborult az ég minden serege előtt, és tisztelte azokat. Építetett ilyen oltárokat az Úr házában is, amelyről pedig ezt mondta az Úr. Jeruzsálemben lesz a nevem örökké. Oltárokat építetett az ég minden seregének az Úr háza mindkét udvarában. A fiait is elégette áldozatul a Ben-Hinnom völgyben. Varázslást, jelmagyarázást és igézést űzött, halott idézőket és jövendőmondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. azt a bálvány szobrot, amit készítetett, az Isten házában helyezte el, pedig erről azt mondta Isten Dávidnak és fiának Salamonnak. Ebbe a templomba, Jeruzsálembe helyezem nevemet örökre, mert ezt választottam ki Izrael valamennyi törzse közül. És nem kell többé kivándorolnia Izraelnek arról a földről, amelyet őseiknek rendeltem, de csak akkor, ha megtartják és megteszik mindazt, amit Mózes által parancsoltam nekik az egész törvényben, a rendelkezéseket és végzéseket. De Manassé téveigésbe vitte Júdát és Jeruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az Úr Izrael fiai elől. Itt olvasunk Manasséról, aki 12 évesen lett ugye király, és 55 évig uralkodott. A legrosszabb királya volt Júdának, és belőle jutott a legtöbb Júdának. Kár, hogy így volt. Most, ha ezt tudta volna Ezékiás, akkor nem imádkozik úgy, vagy nem ragaszkodik annyira ahhoz az extra 15 évhez. Ez a király Manassé utánozta a kánaáni népeket. Azt mondja itt az ige róla, hogy a kánaáni népek szokása szerint élt, másik részben azt mondja, hogy az izraeli királyok mintájára élt, és Manassé idejében már mind a kettő gyakorlatilag ítélet alá került. A kánaáni népeket Isten elsöpörte az ígéret földjéről, és Izrael eddigre már fogságba vitték az asszírok. Vajon mi visz rá egy embert, hogy egy ítélet alá került népet, vagy népeknek az isteneit és szokásait kövesse? A logikus következtetés az, hogy ő is ítélet alá fog kerülni, ahogy ezt majd látni is fogjuk a történetből. Isten mind a kettőre elhozta az ítéletet, és nem lesz kivétel Manassé sem. Ebben a részben elképesztő bűnök listája van, nem? Csak így, az igen néhányat így megemlít, de így elképesztő, hogy miket tett ez a király. Amit Ezékiás felépített, azt Manassé lerombolta. Amit Ezékiás lerombolt, azt Manassé fölépítette. Szinte mindent ellenkezőjére tett, mint az ő apja, aki Isten útján járt. Hiába volt ébredés az ő apja idején, Manassé ezt megfordította. És nézzétek meg a harmadik versben azt, hogy újra felépítette az áldozóhalmokat, amelyeket apja Ezékiás lerombolt. Visszahozta a régi dolgokat, az áldozóhalmokat. De nem csak, hogy megépítette ezeket, hanem visszahozta a bálimádatot, a bálvány szobrokat. Ezékiás, amit Ezékiás lerombolt, oltárokat állított a bálnak, bálványszobrokat, bálványoszlopokat készített, leborult az ég minden serege előtt, és tisztelte azokat. Ez valami új itt. Ugye eddig olvastunk többször, hogy bejött a bálimádat Izraelből, Aháb háza volt az, aki ezt behozta, bekerült ez Júdába is. De amit itt olvasunk, hogy leborult az ég minden serege előtt, ez valami új, eddig erről nem olvastunk. Ez a babiloni hiedelemvallás volt, ami eddig valahogy azért távol maradt Júdától és Izraeltől. Most viszont itt van. Manassé követi Babilon isteneit. És nézzétek meg, azt mondja a 4.-5. versben, építetett ilyen oltárokat az Úr házában is, amelyről pedig ezt mondta az Úr. Jeruzsálemben lesz a nevem örökké. Oltárokat építetted az ég minden seregének. Az Úr háza mindkét udvarában. Voltak gonosz királyok Manassé előtt is, de sokszor ezek a királyok azt tették, hogy bezáratták a templomot, és parlagon volt Isten háza. Békén hagyták legalább. Na, Manassé ezt nem így gondolja, hanem a bálványait, ezeket az idegen Istennek szánt oltárokat Isten templomában helyezi el. Gyakorlatilag azt mondja, hogy ezek az Istenek nagyobbak, mint Izrael Istene, és gúnyolja velük az ég Istenét. És nézzétek meg, mit tesz még a 6. vers, a fiait is elégette áldozatul a Ben-Hinnom völgyben. Ez a Molok Isten imádat, erről beszéltünk. Egészen elképesztő gonoszság. Ezzel a hiedelemvallással, amiben ők voltak, együtt járt a szexuális kifordultság. Ami azt eredményezte, hogy olyan gyermekek születtek, amik házasságon kívül voltak, vagy nem akart gyermekek voltak. És szinte ennek a megoldására született ez az áldozat. Hát szabaduljunk meg ezektől a gyermekektől, mutassuk be áldozatul ezeknek az isteneknek. Nem ugyanez történik ma is? Az abortusszal. Azt mondja, hogy a fiait is elégette áldozatul varázslás, jelmagyarázat, igézés, halott idézők, jövendőmondók. Minden, amit Isten utálatosnak tart. Ezek, amiket itt olvasunk, ezek nagyon erőteljes dolgok. Ezekben erő van, halott idézés, jelmagyarázat. Mondhatnánk nyilván, hogy ezek nem Isten, tehát hogy nincs Isten Istenen kívül. Hogy ezek bálványok, amik mögött nincs egy Isten. De mégis ezekben erő van, a gonoszság erője, ami nagyon is hat Manaséra, nagyon is hat Izraelre, az ő nemzetére. És megrontotta a király az ő népének a szívét. Azt mondja a 9-es vers, Manassé téveigésbe vitte Júdát és Jeruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az Úr Izrael fiai elől. Mintha Manassé mindent direkt úgy csinált volna, hogy Isten ellen menjen. Nem engedelmeskedett Istennek. Ez egy elképesztően gonosz ember. Mondom, nem tudom, hogy van-e ilyen ember, akire tudtok így gondolni. Remélem nem. Egy elképesztő gonosz ember. Mindent megtett Isten imádata ellen, és nagyon hatékonyan. Ahogy az emberek Ezékiás idején követték Istent, az ő királyuk vezetésével, most követik a bálványimádást Manassé vezetésével. És azt olvassuk itt a következő versben, nézzétek meg a 10. verset. Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de nem figyeltek rá. Isten ez idő alatt folyamatosan szólt Manasséhoz. Nem tudjuk, hogy hányan jöttek, hány próféta volt, de nem egyszer történt, többször történt. Isten többször szólt Manasséhoz. Figyelmeztette. De Manassé nem figyelt rá. Ha belegondoltok, ha ebben a korban éltünk volna, akkor megkérdeztük volna biztosan, hogy mi istenfélő emberek, hogy Uram, miért engeded ezt? Nem? Mintha lehet, hogy ma is kérdezzük néha látva azt a világot, amiben élünk, hogy Uram, miért engeded ezt? Miért engeded, hogy az istentelenek uralkodjanak? Ezt a királyt Isten tette a trónra. Manassé Dávid vérvonalából való ember. Isten engedte neki, hogy hatalom legyen a kezében. Azt mondja az ige, hogy nincs mástól hatalom, csak odafentről, Istentől. Minden hatalom őtőle van. És a legmegdöbbentőbb egyébként, majd látjuk a történetből, hogy Isten nagyon szerette ezt az embert. Isten küldött hozzá prófétákat. Akik mondták, hogy Manassé, rossz úton jársz. Manassé, fordulj meg. És Manassé lehet, hogy végig se hallgatta őket. Menjetek innen. Nem hallgatott rájuk. És ennek eredménye, hogy ő is tévejeg, és tévejegésbe viszi az egész nemzetét. Hoseás mondta ezt, hogy elpusztul az én népem, mert nem ismeri Istent. Én azt gondolom, hogy a mi igazi kincsünk az életben az, hogyha ismerjük Istent. Ez az, amit senki nem vehet el tőlünk. Ha megismerjük az Urat, mert ez átformálja a mi életünket. És micsoda kiváltság, ha belegondoltok, hogy mi ismerhetjük őt. Hogy ő megismerteti magát velünk. Ebben az időben nagyon kevesen ismerték Istent. És ha tudjuk, hogy az igazság szabaddá tesz, akkor az ellenkezője is igaz, a hazugság, a bűn, a téveigés pedig rabbá tesz. És ez fog történni itt. Ez fog történni ezzel az emberrel. Szeretném, hogyha odalapoznátok a Kettő királyokba egy pillanatra, az újatok legyen itt, mert a Kettő királyok is beszámol erről az emberről, a 21. fejezet, és onnan szeretnék felolvasni egy részt. Kettő királyok 21, a 10. verstől olvasom. Ekkor az Úr így beszélt szolgái a próféták által. Mivel Manassé, Júda királya ilyen utálatos dolgokat követett el, gonoszabbakat mindazoknál, amiket előtte elkövettek az emóriak, sőt bálványai révén Júdát is vétekbe vitte, ezért így szól az Úr, Izrael istene. Én olyan veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy megcsendül bele mind a két füle annak, aki csak hallja. Jeruzsálemre is Samária mérőzsinórját és Ahab házának a mérőzsónját alkalmazom. Kitörlöm Jeruzsálemet, ahogyan kitörlik a tálat, és kitörölve leborítják. Eltaszítom örökségem maradékát, ellenségei kezébe adom, minden ellenségének a prédája és martaléka lesz. Mivel azt tették, amit rossznak tartok, és folyton bosszantottak, attól a naptól fogva, hogy őseik kivonultak Egyiptomból, egészen a mai napig. Nem meglepő az egyáltalán, amit Isten mond. Manassé vétkéje ítéletet von maga után. Isten ítéletet mond Júda felett, és azt mondja, hogy ezt így nem nézhetem tovább. Isten szólt, és tudjuk, hogy szólt Hoseás által, Joel által, Habakuk által, Náhum által, Ézsaiás által, küldte a prófétákat, és ők nem hallgattak rá. Tehát így nem arról van szó, hogy Isten egy váratlan azt mondta, hogy na jó, ebből elég, hanem újra és újra, újra és újra, újra és újra küldte az ő embereit. Sőt, azt mondja róluk, hogy az ő vétkeik felülmúlták az emóriak vétkét. Az emóriak azok voltak, akik a honfoglalás előtt ott laktak az ígéret földjén. És Isten sokáig várt velük kapcsolatban, amíg az ő bűneik beteltek, és utána azt mondta, hogy ez már olyan gonoszság, amit nem engedhetek tovább. És azt mondja, hogy ez a király még azoknak a bűneit is felülmúlta. És az az ítélet, amit én mondok, olyan lesz, amiben belecsendül a mindkét füle annak, aki hallja. Ez egy ilyen szimbolikus képe annak, hogy milyen súlyos ítélet vár itt Júdára. És Samária és Aháb háza lesz a példa, azt mondja. Eltaszítom örökségem ivadékát. Én nem tudom, hogy olvassuk ezeket a szavakat, vagy hogyan látod, de látni kell mögötte egy édesapát, aki ezeket a szavakat kimondja. Istent, aki apaként azt mondja, hogy el kell, hogy engedjem az én lázadó fiam kezét. Isten olyan, mintha eddig fogta volna Júda kezét, és így Júda így ide-oda akart menni a saját pusztulásába, tűzbe akart vetni magát, utána a szakadék szélére ment, és Isten így fogta eddig a kezét, hogy ne csináld, ne menj el tőlem. Így el tudjátok képzelni ezt a képet, hogy egy apa így fogja az ő fiát, és utána eljön az a pont, amikor már az apa azt mondja, hogy ha ennyire el akarsz menni tőlem, akkor elengedlek. És gondoljátok el, hogy milyen fájdalmas ez az Istennek, milyen fájdalmas ez az apukának, amikor ez a pont eljön. Amikor a gyermek ki akarja szakítani az ő ölelő kezéből magát. Lehet, hogy láttatok már ilyen képet, hogy a gyerek mindent megtesz, hogy kiszabaduljon az apukája kezéből. Olyan ez a pillanat most itt Isten számára, és azt mondja, hogy rendben van, én nem teszek többet az akaratod ellen. Isten szereti annyira az ő népét, hogyha el akarnak menni tőle, akkor elengedi őket. Miután már sokszor figyelmeztette őket. Manassé nagyon sok ártatlan vért is ontott, amivel megtöltötte Jeruzsálemet egyik végétől a másikig. Azon a vétkén kívül, amellyel vétekbe vitte Júdát. Olyat téve, amit rossznak lát az Úr. A tradíció úgy tartja, ezt nem tudjuk biztosan, hogy Ézsaiás Manassé végeztette ki. Ézsaiás úgy halt meg, hogy ketté fűrészelték, ezt tudjuk a zsidó 11-ből. De nem tudjuk, hogy ki tette. De valószínűleg ez alapján, az igevers alapján gondoljuk, hogy ez a sok ártatlan vér egyike volt Ézsaiás is. Gondoljátok el, milyen kincs volt Ézsaiás Istennek. És Isten megengedte, hogy Manassé ezt tegye vele. Eszetekbe jut ez a történet? Emlékeztek, amikor Jézus mondja ezt a példázatot, hogy én elküldtem az én szolgámat, hogy megkapjam a jussomat, az én bérleményem után. És mit csináltak vele? Megverték, elküldték. Utána küldtem még egy szolgát. Őt bántalmazták és kivetették. És sorba küldte a szolgákat, és utána Isten úgy döntött, hogy elküldi az ő fiát. Őt majd megbecsülik. És mondhatnánk, hogy milyen bolond, hát hogy küldhette el a fiát. És gondoljátok el, hogy ez a mi történetünk. Ez az evangélium története. Mennyire hálásak lehetünk neki, hogy elküldte az ő fiát. Mert vele is azt tették, amit akartak. De az ő vére mosott tisztára minket. És Isten szerette annyira az ő népét, hogy elküldte az ő fiát. Ennyi kár után. Ennyi ártatlan vér után. Itt a fejezet végén, most egy kicsit átugrunk néhány igeverset, most a Krónikák 2-ben visszatérve a 21. verstől szeretném olvasni, hogy mi van itt a fejezet végén, 21. vers, tehát 2 Krónika 33-21. 22 éves volt Ámon, amikor uralkodni kezdett, és 2 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ahogyan tett apja Manassé is. Ámon is áldozott mindazoknak a báványszobroknak, amelyeket apja Manassé készített, és azokat tisztelte. Nem alázta meg magát az Úr előtt, ahogy a apja Manassé megalázta magát, sőt egyre több vétket követette el az Ámon. De összeesküvést De összeesküdtek ellene udvari emberei, és megölték a palotájában. Az ország népe azonban kiirtotta mindazokat, akik összeesküdtek Ámon király ellen. Azután a fiát, Jósiás tette királlyá az ország népe. Azért olvastam föl most egy pár igeverset átugorva Ámon történetét, mert ő lesz a következő király. És hogyha a kettő királyok történetét olvasod Manaséról, akkor ezt látod csak. Hogy volt egy ilyen rettenetes király, meghalt, jött a fia Ámon, és így haladunk tovább. Ámonról sok jót nem lehet elmondani, egy szörnyű király volt. Egy jó dolog mondható el vele kapcsolatban, hogy egy olyan fia született, aki egy jó fickó lesz. Ez az egyetlen jó, amit róla mondhatunk. Nem is tudunk sokat róla, így az igéből, nem tartotta fontosnak Isten. Viszont Manassé története még nem egészen kerek. Mert itt a Krónikák könyve beszámol valami egészen elképesztőről Manassé kapcsán. Az előbb próbáltam leírni nektek ezt az embert, hogy mennyire gonosz volt. Hadd olvassam nektek, hogy mi jön ezután. 10. vers. Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de nem figyeltek rá. Ezért az Úr ellenük hozta az asszír király seregének a vezéreit, akik horgot akasztottak Manasséba, bilincsbe verték és elvitték Babilonba. Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az Urat, és igen megalázta magát ősei Isten előtt. És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába, Jeruzsálembe. Így tudta meg Manassé, hogy az Úr az Isten. Ez a történet nem lenne kerek, hogyha csak most a kettő királyokból olvasnám, mert ott ez nincs leírva. Ez a fickó megtért. Elhozta Isten az asszírokat, elhozta az ítéletet, ahogy mondta előre, hogy olyan ítéletet hozok, hogy belecsendül mindkét füle annak, aki hallja. És eljöttek az asszírok, és azt tették, amiről híresek voltak. Foglyokat ejtettek, mesztelevrát köztették a foglyokat, horgot akasztottak az emberek szájába, egy fém kampót, amit a felső szájpadlásukba akasztottak, kötelekkel összekötötték őket, és így vonultak gyalog a fogság helyére, Asszíriába. És az egyikük Manassé, a király, aki eddig dőzsölt a bűnében. És fittyet hányt Istenre. Jöttek az üzenetek, jöttek a proféták, és ő az egyiküket elküldte, másokat megverte, valakit ketté fűrészelt, és nem foglalkozott Istennel. De amikor teljes megaláztatásban volt része, amikor teljesen aratta a bűnei következményeit, akkor kiáltott Istenhez. És Isten meghallotta az ő kiáltását. Amikor kampó volt a szájában, amikor mesztelenre volt vetköztetve, akkor azt mondta, hogy Uram, kérlek, most segíts. És gondoljátok el, hogyha mi lennénk Isten helyében, mit szólnánk ehhez? Te hogy reagálnál egy ilyen helyzetben, hogy most, hogy baj van, vagy most már eszedbe jutottam? Persze, most, hogy fáj, most, hogy szégyen, most, hogy baj van, most eszedbe jutok, most kellek? Mi volt eddig? Mi volt az a sok bűn, az a sok vétek, az a sok kár? Átadta magát az élvezeteinek. És ha valaki az élvezeteknek él, akkor mindig fogságba jut. Ez történik vele is. De itt van egy bámulatos megtérés történet. A nyomorában Istenhez kiáltott. Számomra megdöbbentő az, hogy milyen az emberi szív, hogy mennyire gonosz. De az is megdöbbent, hogy ez a király ezen a ponton Istenhez tudott kiáltani. Vannak emberek, akik számára a nyomor völgye a megtérés helye. Vannak olyan történetek, ahogy valakinek a nyomor völgye lett a reménység kapuja. Aki ilyen helyzetbe jutott, ment a saját feje után, és ilyen helyre jutott, mint ez a Manassé. És azon a ponton kiáltott Istenhez. Ez végre kiózanította, ez végre felébresztette, ez végre elég volt ahhoz, hogy rájöjjön, hogy ő nem tudja megtartani a saját életét, és szüksége van rá. Emlékeztek a tékozló fiúra, aki kikérte az ő jussát, és szinte el tudjuk képzelni, ahogy elment, és eljátszotta a nagy gazdag ficsúrt, aki szórta a pénzt, két kanállal lette az életet. És utána elfogyott a pénz, egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb jutott. És el kellett jönnie annak a pontnak, amikor már annyira mélyen volt, annyira reménység nélkül él, amikor azt mondja az ige, hogy magához tért. Hogy visszatért szinte az értelme. Fölébredt az álmából, és rájött, hogy hol tart ő Isten nélkül. És eszébe jutott az atyai ház. Olyan, mintha itt látnánk ennek az ószövetségi formáját. Én szülőként, ugye 4 fiú apja vagyok, soha nem akarnám átélni ezt, amit itt Isten átélt. Hogy így el kell engedni az ő fiának a kezét. Én apaként mindent megtennék, hogy óvjam a gyermekeimet. Hogyha látom, hogy nem helyes dolgokat tesz, akkor húzzam visszafelé. De felismerem azt, hogy van egy pontja az életnek, van egy életkor egy gyermek életében, amikor egy szülőnek el kell engednie az ő gyermekét, átengednie a saját döntéseit, annak a súlyát, annak a terheit hordozza. Hogyha egy gyermeknek meg kell tapasztalnia a lázadást és annak következményét, akkor néha ez kell, hogy eljutassa arra, hogy megtérhessem. És hogyha én apaként húzom visszafelé ebből folyamatosan, akkor akadályozom Isten munkáját az életében. Ez, szerintem apaként ez egy szörnyű helyzet. Én nem akarnám ezt átélni. De Isten adjon erőt, hogyha erre van szükség. Mit tehet ilyenkor egy apa? Mit tehet ilyenkor egy anya? Imádkozik. Uram, kérlek, segíts az én fiamnak, az én lányomnak kiózanodni. Segíts neki gyorsan átmenni. És a legkisebb árt fizetni, amit lehet. De hogy megtérhessen hozzád. Ez a király kiáltott Istenhez, megalázta magát, és Isten kész volt, hogy megbocsásson neki. Te válaszoltál volna Isten helyében? Aki tévejgésbe vitte a te népedet. Aki utálatos báványokat állított fel a templomban. Aki elégette a saját fiát áldozatul Moloknak. Most kiállt Istenhez. Te válaszoltál volna neki? Azok után, amit Manassé tett, én Isten helyében nem azt tettem volna, amit Isten tett. De hála Istennek, nem én vagyok az Úr. Mert Isten irgalma és kegyelme sokkal nagyobb, mint bármelyikünké. Én lehet, hogy karba fontam volna a kezem, hogy gyűlöltél engem? Most meg kiáltasz, mert szenvedsz. Na ezt most még meggondolom. Még jó, hogy nem én vagyok Istenem, vagy bármelyikünk. Hogy Isten nem ember. Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét az Urat, és igen megalázta magát ősei Isten előtt. És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába Jeruzsálembe. Így tudta meg Manassé, hogy az Úr az Isten. Ez egy pillanat volt. Manassé imádkozott, és Isten kegyelmesen válaszolt. Én tudom, hogy te hívőként ismered Isten irgalmát, kegyelmét. De éled is? Én észreveszem, hogy mekkora különbség tud lenni, amit teológiailag tudok, Isten kegyelméről és irgalmáról, és mekkora távolság tud lenni néha alközött, amit élek. Hogy persze tudok beszélni valakinek arról, hogy Isten irgalmas, meg kegyelmes, akár le tudom vezetni gyönyörűen igeversekkel, tudok róla egy szép tanítást mondani, de vajon én magam élem azt? Azt az irgalmat és kegyelmet élem, amit hirdetek? Ismerem azt a saját életemben? Onnan tudom, hogy még növekednem kell sokat, sokat, hogy, mert ez a történet megdöbbent engem. Megdöbbent engem, hogy tehette ezt Isten? Ez Isten irgalma és kegyelme. Azt mondja Jézus a János 6.37, hogyha valaki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Nem írja oda a feltételeket, hogy az odajövetel, hogy kell, hogy történjen, hogy rendbe kell hozni a magát előtte, lefürödve szépen, nem. Azt mondja, csak ha valaki hozzám jön, akármilyen állapotban legyen, azt én nem küldöm el. Én tudom, hogy ismeritek Isten jóságát és kegyelmét, de újra és újra meg tud minket döbbenteni, hogy milyen Isten irgalma és kegyelme. Mert még annál sokkal nagyobb, mint amit megismertünk belőle. És az a világ, amiben élünk, meg a sátán is előszeretettel be akar csapni minket. Isten irgalmával és jóságával kapcsolatban. Mert azt mondja, hogy most már olyat tettél, ami Istennek is sok. Persze, Isten megbocsájtott eddig, de te már megint azt csináltad. Hát így nem mehetsz oda hozzá. Isten haragszik rád. Újra és újra ki akarja játszani a fejünkben ezt. A világ is, az ördög is. De Isten irgalma és kegyelme, annak nincs mértéke. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztusban jelent az meg, kegyelem, kegyelemre halmozva. Manassé története cáfolja az ördög hazugságait. Amikor azt gondoljuk, hogy ha ilyet teszel, akkor ez már túlment a határon. Manassé mindent elkövetett, amivel túlment a határon. De amikor kiáltott Istenhez, abban a pillanatban Isten irgalommal reagált. Miközben Manassé élte az ő életét a gonoszság mélységeiben, Isten már akkor a megtérésén munkálkodott. Küldte a prófétákat. És alig várta, hogy ez az ember kiáltson hozzá. És amikor kiáltott, abban a pillanatban kegyelmesen válaszolt. Nem volt próbaidő, nem volt gondolkodási idő. Milyen nagy az Isten szeretete irántunk. Azt mondja a Zsoltárok könyve, mert te jó vagy, Uram, és megbocsájtasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Szeretnéd tudni, hogy mennyire szeret téged Isten? Hát kiálts hozzá újra. Emlékeztek a történetre, amit Jézus mondott el az elveszett bárányról? Hogy Jézus hát, hogy a pásztor hátrahagyta 99 bárányt, és utána ment a csibésznek. Úgy szoktunk gondolni arra, hogy oly szegény bárány eltévedt, az a bárány el akart tévedni. Ezt elfelejtjük. Ő el akart tévedni. Ő el akart menni más útra. Ő el akart veszni. Ő saját feje után akart menni. És Jézus hátrahagyta a 99 jó fiút, hogy elmenjen azután az egynek, hogy megkeresse. Néha leszoktunk ragadni, hogy jaj, de én a 99 jó fiú között vagyok, akkor mi? Nem, mi az egy csibész vagyunk. Mi vagyunk mindig az a történetből, aki Jézus mindig utána megy. Akik mindig kegyelemre szorulnak. Azok vagyunk mi a történetből. És Jézus, tudjátok, hogy fejezte be ezt a történetet? Emlékeztek arra az állításra? Nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös megtérésének, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Egy ünnep van a mennyben, amikor valaki Istenhez kiált. Amikor Manassé így kiáltott, gondoljátok el, így álltam kézen, így megállt a menny egy pillanatra. Hallottátok? És Isten örült neki. És ez nem egy pillanatig tartó ünnep, hogy ó, egy napig ünneplünk, aztán megyünk tovább, mert annyi dolgunk van a mennyben. Ez Isten szíve ma is örül neked. Annak, hogy te odafordultál hozzá. Ünnep számára az, hogy te az övé vagy. Mert alig várta, hogy kegyelmezhessen neked, meg nekem. Mekkora ünnep volt a mennyben, amikor Manassé odafordult Istenhez. Világi mércével mérve Manassé megtérése egy csoda. Isten szemével viszont minden megtérés egy csoda. Nem csak Manassé, a tiéd, az enyém, mindenkié. Mert ahhoz, hogy megtérhessünk, arra Jézus vére kellett, hogy folyjon. Minden megtérés egy csoda. Manassé is, a tiéd is. Jézus vére kellett, hogy folyjon, érted? Ez az evangélium csodája. Ami soha nem lehetett volna miénk, abból ingyen részesedünk. Mert Jézus megtette helyettünk a kereszten. Ő benne bocsánatot nyertünk. És ha szabad így mondanom, nem csak minden bűnünk megbocsájtatott, figyelj, hanem az ő igazságával öltöztetett minket. Abban a pillanatban, amikor Manassé kiáltott Istenhez, akkor Isten nem csak, hogy eltörölte minden vétkét, hanem odahelyezte őt az ő fiának a helyére. És ezt tette velünk is, amikor megtértünk. Megtisztított minket minden vétkünktől, elvetve azt oly messze, mint napkelettől napnyugat, és felöltöztetett minket az ő fiának igazságába. És ma, ha ránk néz, ha látja az ő népét, akkor minket tökéletesen tisztának lát. Amikor Jézus megkeresztelkedett, kijött a Jordán folyóból, rászállt az Isten lelke egy galamb formájában, és egy hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Remélem hallod ezt a mondatot minden nap, mert te Krisztusban vagy. És igaz rád ez a mondat, hogy te az én fiam vagy, vagy lányom, akiben gyönyörködöm. Mert Jézusra így tekint az Atya, és ránk is, akik ő benne vagyunk. Ő gyönyörködik bennünk. Micsoda hír ez, gondoljátok el. Micsoda evangélium. De Tamás, te ne, ha tudnád, hogy én vétkezem, ha tudnád, hogy én miket teszek hívőként, tudod, mit mond a Biblia? 1 János 1.9. Ha valaki vétkezik, kiáltson Istenhez. Hallja meg a bűnét. Isten hű és igaz. Megbocsájt és megtisztít minden gonoszságtól. Nem mondja azt Isten, hogy aha, megint. Valóban? Őszintén mondod, amit mond? Nem. Nem mond ilyet. Ha valaki kiállt Istenhez, valaki kér kegyelmet, az kap. Kíváncsi vagyok, meddig tart ez a megtérés már. Annyiszor ezeket, amit mi mondunk magunknak, de Isten nem gondol ilyet. Meg van bocsájtva. Megtisztultál. Elképesztő bűnök után. Manassé bűnei után. Elképesztő bűnök után, amit mi teszünk. Elég Istenhez kiáltani. Mi más tehetnénk? Vezekeljünk. Áldozzunk. Amikor az ár már ki lett fizetve. Kiálts. Isten bámulatos kegyelme. És azt mondja a János evangélium, hogy mi valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. A kegyelem úgy működik, képzeld el, hogy van egy számítástechnikában, ezt úgy hívják, hogy puffertár. Gyula tudja, miről beszélek. Van egy nagy kosár, ami ha tele van kegyelemmel, leveszed a tetejéről, mert szükséged van kegyelemre. És alatta mindig kegyelmet fogsz találni. Ez a kosár nem fog kiürülni. Kegyelem, kegyelemre halmozva. Akármennyi kegyelemmel élsz, mindig kegyelmet találsz újra Istennél. Mert az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemre. Nem a mi teljességünkből. Nem ameddig mi gondolnánk, hogy ez a kegyelem jár. A kegyelem Isten jó indulata, amit nem érdemlünk meg. És nem tudjuk kimeríteni Isten jó indulatát. De mi van akkor, ha vétkezem? Azt mondja a római levél. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. A kegyelem nem arra szól, hogy mi úgy éljünk, ahogy éltünk azelőtt, mielőtt megismertük Istent. Megbocsájtatott a vétkünk, erre is elég Isten kegyelme, de arra is, hogy megváltozzunk. Ahol megsokasodik a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Szükséged van ma kegyelemre? Istenben találsz. Kiálts Istenhez. Minden megtérő kegyelmet kap. Mindenki, aki Istenhez kiált, meghallgattatik. A vétek soha nem szárnyalja túl a kegyelmet. Azt mondja az efézusi levél, Pál apostol nagyon tisztán elmondja, hogy a mi üdvösségünk az kegyelemből van. Az első lépést az új életünkben kegyelemből tettük. Úgy jöttünk Istenhez, hogy kiáltottunk hozzá. Ez a megtérésünk története. Mindannyiunknak más, de volt egy pont, amikor azt mondtuk, hogy Uram, szükségem van rád. Bocsáss meg az én vétkeimet. Kegyelemből léptünk be, és kegyelemből járunk. Minden egyes lépést így teszünk meg. Ez nem változik meg. Lehet, hogy egy idő után olyan vagy, mint én, 10 év kereszténység után úgy gondolod, hogy hát most már ideje leszokni a kegyelemről. Hát És mit bénázok ennyi idő után, és hát ez nem lehet igaz, hát most már sokkal jobb embernek kéne lennem. Most már meg tudom oldani ezt Isten nélkül is, a saját igazságomat, mert kicsit úgy fényezem, de nem. Ahogy elindultunk, ahogy az első lépést megtettük, meghatároztuk az egész utunkat. Így kell végigmennünk. Kegyelemből van az üdvösségünk, és minden egyes lépést kegyelemből teszünk. És az út végén azt mondhatjuk, hogy Uram, a te kegyelmed munkája volt az egész. Emlékeztek Pál apostolra? Mondja, hogy én többet munkálkodtam, mint valamennyien. De nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Én annyira szeretném, ha mind tanulnánk kegyelemből élni. És így nem ciki azt mondani 10-20 év után, hogy Uram, kicsit úgy érzem, hogy leszoktam róla. Megtanítanál újra kegyelemből élni? Szabadnak lenni? Nem próbálni megfelelni neked, másoknak? Megtanítanál újra kegyelemből élni? Ez nem ciki. Én nem akarok újra visszamenni a megfelelés alá. Vannak hívők, akik nem élnek a kegyelemmel, hanem visszaélnek vele. Mit jelent ez? Akik nem elfogadják a kegyelmet, hanem maguknak adják. Hogy vétkezem, de úgyis van kegyelem. Ez az, amikor valaki magának adja a kegyelmet, de ilyen nincs. A kegyelmet mindig tőle kapjuk. Ha valaki vétkezik, kiáltson Istenhez, és a kegyelem onnan árad föntről. Manassé megtért. Isten pedig megbocsájtott. És megszabadította a fogságból. És ami megdöbbentő, hogy visszahozta őt Asszíriából, és Isten megengedte, hogy visszaüljön a trónjára. Ez olyan, mint egy ilyen mese, nem? Hogy... Á, ilyen nincs. De... A bűnös ember kiáltott Istenhez, és Isten megengedte, hogy újra odaüljön a trónjára. Mi bűnös emberként is egy trónon ültünk, a saját életünk trónján. De csúnyán elbuktunk. De Isten megengedi majd, hogy egy olyan trónon üljünk, amit tőle kapunk. Kapunk majd egy koronát a mennyben. És arra koronára mind úgy fogunk nézni, hogy Uram, tulajdonképpen ez neked jár, nem is nekem. A királynak a fiai lettünk. Az ő története még pár igeverset tartalmazva szeretném felolvasni. Itt a 2 Krónika 33-ban, a 14. verstől. Ezek után külső várfalat épített Dávid városához a Gihontól nyugatra, a völgyben a halkapu mellé. A várhegyet is körülvette vele, és igen magasra emelte. Júdában pedig minden megerősített városba csapatparancsnokokat helyezett, eltávolította az úrházából az idegen isteneket és a bálványokat, továbbá minden oltárt, amelyet az úrházának a hegyén és Jeruzsálemben építetett. Kidobatott a városon kívülre. Az Úr oltárát pedig helyreállította. Békeáldozatokat és hálaáldozatokat mutatott be rajta, és megparancsolta Júdának, hogy Izrael istenét, az Urat tisztelje. A nép ugyan még tovább is áldozott az áldozóhalmokon, de csak Istenének, az Úrnak. Manassé egyéb dolgai, Istenéhez mondott imádsága és a látnok beszédei, akik Izrael istenének, az Úrnak a nevében szóltak hozzá, megtalálhatók Izrael királyainak a történetében. Imádsága és annak a meghallgatása, minden vétke és hűtlensége, meg azok a helyek, ahol áldozóhalmokat épített, bálványoszlopokat és szobrokat állított fel megalázkodása előtt, meg vannak írva a látnok beszédeiben. És pihenni tért Manassé őseihez, és eltemették palotája kertjében, fia Ámon lett utána a király. Ez a fickó valóban megtért, nem? Micsoda változás. Hazatérhetett Jeruzsálembe, elkezdte kijavítani a várfalakat, hogy megvédje az imádat helyét, a templomot, kitisztította a templomot, kidobatta a bálványokat, és védte Isten imádatának a helyét. Sőt, azt mondja az ige, hogy hálaáldozatokat és békeáldozatokat mutatott be Istennek. Ő hálás volt Istennek, és egy új emberré lett. Egészen elképesztő, de amikor ott leszünk a mennyben, találkozni fogunk Manasséval. És akkor majd mondhatjuk neki, hogy te aztán kegyelemből léptél idebe. Az igazság, hogy mi is. Nagyon szeretem ennek a királynak a történetét. Nem ahogy kezdődik, hanem ahogy végződik. mert ez Isten irgalmának és kegyelmének a dicsősége. Mit tanulok ebből a történetből? Csak nagyon röviden. Az, hogy Isten mindig kész megbocsájtani. Azt is tanulom belőle, hogy Isten sokszor a nyomorúságon keresztül von magához. És az is, amit Pál apostol is mondott, hogy a mi történetünk akárcsak manasség, és Pál apostol is ilyen volt, Isten kegyelmének a története. Amikor Pál írt Timóteusnak, azt írta, hogy Timóteus, engem azért mentett meg Isten, hogy az én életem története Isten kegyelmének a magasztalására legyen. Hogyha valaki ránéz az én életemre, és azt mondja, hogy Pál, te tudom, milyen ember voltál, és megtérhettél, akkor azt mondhassák, hogy bámulatos Isten kegyelme. Ilyen történeteket ír ma is Isten a mi életeimben. Mennyi, Atyán, köszönjük neked Manassé történetét. Egészen megdöbbent minket, Uram, újra belelátni a te kegyelmedbe és irgalmadba is. Még mindig csak a felszínt látjuk, Uram. Ennél mennyivel nagyobb, mennyivel mélyebb, kimeríthetetlenül nagy a te jó indulatod irántunk, a te szereteted, Isten, amit nem érdemlünk meg. Uram, azt kérjük, hogy taníts minket a te kegyelmedből élni. Emlékezni, hogy miben volt részünk, és nem eltérni attól. Nem leszokni a kegyelemről, Uram, hanem úgy élni, Uram, hogy a mi életünk is a te kegyelmed magasztalására legyen. Kérlek, tegyél nagy és különleges dolgokat az életünkben. De add, Uram, hogy a történet ne rólunk szóljon. Annyira tetszik Manassé történetének a vége, hogy ott állt a templomban, hogy lehet, hogy le is térdelt előtted is. Hála áldozatot mutatott be neked, mert hálás volt azért, hogy élhet. Hálás volt azért, hogy visszatérhetett Jeruzsálembe. Hálás volt azért, hogy te elfogadtad őt. Hogy amikor a bűnből kiáltott, akkor te meghallottad azt. És megláttad őt, Uram. És köszönöm, hogy az ő vétkéért ki volt fizetve az ár. És ugyanúgy a miénkért is. Köszönjük, Uram, hogy kiáltatunk hozzád, és te meghallod ezt. Megvallatjuk a bűneinket, és te megtisztítasz. Uram, kérünk egy olyan szívet, Isten, ami sóvárogat a kegyelmedre. Ami a te kegyelmedből él. És azt magasztalja, azt hirdeti. Továbbra sincs igazságunk, Uram, saját magunktól. A mi igazságunk tőled van. Legyen áldott a te neved, Uram. És Uram, azért imádkozunk, hogy ma is láthassunk ilyen megtéréseket. Annyi ilyen ember él ma is, mint Manassé, akik két kanállal leszik a bűnt. Akik mindent megtesznek, hogy ellened menjenek. Kérlek, tegyél ma is ilyet, Uram, hogy láthassuk, hogy milyen bővölködő a te kegyelmed. Árasz ki a te kegyelmedet erre az országra, erre a városra, Uram, erre a nemzedékre. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled, Jézus, mert te nem változol meg. Ugyanaz vagy. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Jövő héten a drága Kaposvári Tamás lesz, mert mi elutazunk, de utána egy alkalommal is befejezzük a krónikákat Josiás történetével, aki szintén egy fantasztikus fickó. Gyertek el mindenképpen. Jövő héten is, utána is. És az a terv, hogy utána induktív biblia tanulmányozás lesz, a régóta várt. És akkor belekezdünk Titus könyvében, jó? Vagy levelében.